Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg az esztendő utolsó Isten tiszteletét a 89. Zsoltár első versének éneklésével. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Gyülekezet, foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 264. dicséretünk első, második és harmadik versének éneklésével, amelyik így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van. aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét most a éneklés között. Isten dicséretét mondjuk, és közben Isten szava is megszólal, és majd folytatjuk az ő dicsőítését a megkezdett énekünk következő két versének éneklésével. Azt az igét hallgatjuk meg közben, ami a Mózes 5. könyvében, a 8. fejezetben található. A Mózes 5. fejezetének, 5. könyvének 8. fejezetének a első és azt követő verseit olvasom. Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened. Immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? És megcsanyargatott téged, és megéheztetett, azután pedig enned adta a mannát, amit nem ismertél. Sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtokra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal, ami az Úr szájából származik. A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadt, immár 40 esztendőtől fogva. Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr, a te Istened. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj és őt féljed. Mert az Úr a te Istened. Jó földre vízbe téged, bővízű patakoknak, forrásoknak és mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyekben fakadnak, búza, árpa, szőlőtő, füge és gránátalma termőföldre, faula és méz termőföldre, olyan földre, amelyen nem nyomorogva eszed a kenyeredet, s ahol semmiben sem szűkölködöl, olyan földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha pedig majd eszel és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet neked adott. Vigyázz magadról, hogy el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsoltam neked e mai napon. Hogy amikor majd eszel, és jól lakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban, fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földéből, a szolgaságnak házából. Folytassuk tovább az éneklést, a megkezdett 264. dicséret 4. és 5. versét énekeljük.
Üdvözlő,
hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy együtt lehetünk most az esztendő utolsó Isten tiszteletén. Köszönjük, hogy ezen a helyen olyan sok áldást nyertünk már te tőled. Köszönjük, hogy itt megértettük az ígét, kibomlott előttünk a te üzeneted. Megmutattad örökkévaló szeretetedet és átöleltél bennünket. Köszönjük, hogy számunkra ez a kijelentés helye volt, ahol szólott a te igéd. Ahol Urunk Jézus Krisztus megmutattad magad lélekben, és mi imádhattunk téged lélekben és igazságban. Köszönjük szent lelkednek ezt a téged kijelentő munkáját, és mindazt, amit elvégzett veled kapcsolatban, hogy általad és benned olyan sok áldást nyertünk, és ezeket megismertette mi velünk. Köszönjük, Urunk, hogy néped közé számlálsz bennünket. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy egy megkülönböztetett helyzetbe hoztál minket. Körülnézünk, sötétség borítja a népeket, lelki sötétségben élnek, és nem ismerik azt a csodálatos világosságot, aki te vagy, Krisztusunk. Most, amikor énekeltük, próbáltuk felsorolni azokat a jó téteményeket, amiket velünk cselekedtél az elmúlt esztendőben. Köszönjük, hogy velünk voltál. Ebben az életben olyan sok baj van. Ebben az életben bele van szerkesztve sok nyomorúság. Kiszámíthatatlan események, akkor nem úgy sikerültek a dolgok, mint hogy szerettük volna. És te nem hagytál el bennünket, és el nem távoztál tőlünk. És gondoskodtál rólunk, és velünk voltál, és hordoztál bennünket az úton. És hogyha a lábunk megdagadt is, akkor is velünk voltál, és erőt adtál, hogy tovább menjünk. És hogyha baj ért bennünket, akkor éreztük a te közellétedet, és ismét reményt adtál a mi szívünkben. És te fogtál fel bennünket, amikor elestünk, te tartottad távol tőlünk a még nagyobb veszedelmet. Urunk, mindenki veszedelemben jár és él ebben a földi életben. De milyen szomorú lehet annak az élet, akinek nincs segítsége, akinek nem te vagy a segítője, Urunk Istenünk. Urunk, köszönjük, hogy beléd vetjük reménységünket most, és ezt megvalljuk te neked. És a szívünk megtelik hálával és magasztalással. Hiszen a te közelléted olyan jó volt nekünk. Amikor betegségben voltunk, amikor gyászban voltunk, amikor veszteségek értek, akkor a te közelséget vigasztalt bennünket. És most is elmondhatjuk ezen az utolsó Isten tisztelet, amit olyan sokszor megtapasztaltunk itt, alkalomra alkalomra. Az Isten közelsége, oly igen jó nékem. Amen. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, aminek alapján az Isten üzenetét kívánom hirdetni a 2016-os esztendő utolsó Isten tiszteletén. Az imént olvasott ige szakaszban található Mózes 5. könyvének 8. fejezetében, a 2. és 3. versben. Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, hogy megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóva legyen, hogy mi van a te szívedben, vajon megtartod az ő parancsolatait, vagy nem, és megsanyargatott téged, és megéheztetett, azután pedig enned adta a mannát, amelyet nem ismertél. Sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja neked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. Visszaemlékezve az életünkre, életünk folyására, azt hiszem, hogy elmondhatjuk valamennyien, hogy az évfordulók mindig sokat jelentettek a mi számunkra. Én is visszagondolok fiatal koromra, amikor egy-egy szilveszter éjszaka, úgy végig gondoltam az életemet, és fogadalmakat is tettem. Betartottam, vagy nem tartottam be. De valahogy komolyan vettem ezt a fordulót. És valahogy az emberek is egy nagyon nagy jelentőségű napnak tartják az egyik esztendőből a másikba való átlépést, mint ahogy valóban ez az is. Ennek az időpontja már Krisztus előtt 46-tól kezdve rögzítve volt, amikor a Julius Cézár féle naptár érvényes lett, akkortól kezdve már január 1-je volt az évforduló pontja, amikor nagy ünnepségeket tartottak lakomákkal, jókívánságokkal, ajándékozásokkal, búcsúztatták az új évet, és kezdték az újat. Jellemző módon a kor vallásosságának és babonaságának megfelelően a Jánosz istenséget dicsőítettek és magasztalták, és azt ünnepelték, azt a Jánosz istenséget, akinek két arca van, a szobor is ezt mutatja, elő is van egy arca, meg hátul is van egy arca. Talán egyik a múltban néz, a másik a jövőben. Az első keresztények ezeken nem vettek részt, ezeken a zajos, sok itallal megtartott mulatságokban. Tehát a bávány Isten tisztelet köré épült fel az évforduló megünneplése annak idején. A név, hogy szilveszter, ez a 4. század elején élt pápának a nevéhez fűződik, aki a nagy Konstantin császárnak volt kortársa, és róla nagyon sok dolgot kitaláltak, sok legendát meséltek. Itt, aki ismeri a történetet, a Donáció Konstantin is innen van, hogy ő odaadta volna Konstantinus császár, ő neki odaadta volna a világ feletti uralmat, de hát ez mese, amit a középkor végén római katolikus teológusok is megcáfoltak. De egy ilyen másik mese is elterjedt, hogy Szilveszter pápa volt az, aki azt mondta, hogy elég a Jánosz ünnepléséből, helyett ünnepeljük a Mária Isten anyaságát. Ez azért gondolom, hogy mese, mert a Mária Isten anyasága a Teotokosz dogmája, csak 431-ben jelent meg Efézusban, tehát még egy 100 évvel később. De hát sok mindent mondtak a középkor során Szilveszter pápáról. Minden esetre valahogy a nevéhez kapcsolják azt, hogy ezt most Szilveszternek nevezzük, ezt a évfordulót, ezt az utolsó estét. A Gergely naptár változást hozott, másképpen kezdték számolni az éveket, 1582-ben rögzítették, korrigálták a korábbi éveknek a számolását, és akkortól kezdve Európába is bevezették azt, ami eddig csak úgy azért rendszerterül volt megünnepelve, hogy január 1-én, illetve december 31-én lesz egy ilyen nagy forduló. Mi ezt Magyarország 1587-ben vezettük be, attól kezdve az óévet és az újévet így ünnepeljük. Persze sok pogány szokással. Sok pogány szokás keveredik ide is, a zajkeltés, ami ezt az egyik évből a másikból átlépést kíséri. A pogányság ebből az, hogy a gonosz, sötét, démoni hatalmak ellen mindenféle zajjal tiltakozunk, azokat elűzzük. Vagy az óévet el kell űzni, azt ilyen nagy durraktatásokkal végzik el. Más ilyen pogány szokás csatlakozik ehhez a különleges váltáshoz, a szómágiák. A szómágia, mert hittek abban, hogy amikor valamit kimond az ember, az úgy is lesz, így aztán megszülettek a különféle babonás rigmusok, meg köszöntők, jó kívánságok, voltak, akik rosszakat kívántak, hittek a szó erejében. Isten népe mindig másképpen ünnepelt. Isten népe valahogy kezdetől fogva ezekben nem vett részt, ezektől távol tartotta magát. Így az Isten népe, amikor az ószövetségi időben a zsidó diszpenzáció korszak korában élt, akkor szintén az évfordulót megünnepelte. A Mózes könyvében olvassuk, hogy az új évnek volt egy kétnapos ünnepe. Vagyis pont a fordulókor, az ó meg az új fordulatakor két napot ünnepeltek, ahol már átléptek az óból az újba, és két napot ünnepelték, ez volt a Rós Hasana nevű ünnep, amit az emlékeztetés napjának tartottak. Vagyis Isten népe is megállt ezen a nagy évfordulón, és emlékezett. Ezért is nagyon jó volt énekelni ezt az éneket, hogy végigvettük, hogy az Isten mi minden jót tett velünk, és hogy hordozott bennünket, sasszárnyon hordozott bennünket. Tehát Isten népéhez méltóan énekeltük ezt az éneket. Ez egy emlékeztető nap volt, ahol a másik ellenvonása volt az, hogy közös családi étkezés és vacsora volt. Isten népe élvezvén és hálát adván a család életnek a boldogságát, családi közösségben zárta az esztendőt és kezdte az újat. És nem pogány módra, hanem újévi jó kívánságokat mondtak. Volt egy ilyen mondása, lesána tová tika tevu, így hangzott ez héberül, jó esztendőre legyetek beírva. Jó esztendőre legyetek beírva. Hát kívánom mindenkinek, hogy jó esztendőre legyünk beírva, ilyen esztendő legyen majd előttünk. Ez nyilvánvaló, hogy nem egy ilyen mágikus mondás, hanem áldás, kívánás. Nem mágikus mondásokat mondtak, hanem áldást mondtak egymásnak. Aztán még egy másik jellemzője volt Isten népének a így mondhatom, szilveszter ünneplésére az Ószövetségben. A kos kürt megfújása, a kos szarból készült kürtöt is megfújták. Ennek pedig az volt a magyarázat, hogy felébresztjük a megtérés vágyát. Hogy elég volt az elmúlt esztendőnek a sok-sok helytelen cselekedetét véghez vinni, meg kell térni, és bárcsak felébredne bennünk a megtérésnek a vágya, ezért szól ez a kos kürt, és a másik az, hogy közeleg a harag napja, amikor Isten elé kell majd állni, ezért nekünk meg kell térnünk, és utána elkezdődött 10 bűnbánati nap, amikor hogy végig gondolták, hogy mit csináltak rosszul az elmúlt esztendőben, és Újhegyre vették azokat, megbánták, bocsánatot kértek, és akkor jött a Jom Kippur, akkor jött a nagy áldozatnak a napja, amikor bemutatták a nagy áldozatot, amikor az Úr beszélt arról, hogy van bűnbocsánat, nekünk bűnbocsátó Istenünk van, és a tenger mélyébe veti a mi bűneinket. Még ez össze volt kapcsolva sok minden mással, ezelőtt a kétnapos ünnep előtt mondták, hogy amikor ez a ünnep az ideje volt, azelőtt 7 nap teremtette Isten ezeket, az eget és a földet. Tehát amikor Isten beállította szerintük ezt a Rós Hasannát, ezt az emlékezés napját, az előtti 7 napban volt a 7 napos teremtés, és a 7. napon pedig az Ádám és Éva teremtése. Tehát Isten népe ilyen szépen emlékezett, és ebben az emlékezésben, hogy minden benne volt, a teremtés, az embernek a teremtése, benne volt a jó és a rossz, a bűn és a bűnbocsánat, és a hálaadás, a család és az áldás kívánás. Szóval Isten népe így tud átmenni az egyikből a másikba, az óból az újba, hogy most kicsit sorba vegyem, tehát emlékezés, emlékezni Isten sok-sok jó téteményére, amivel körülvett bennünket, amivel megáldott minket, amivel velünk volt az elmúlt időszakban. Közös család együttlét volt, és visszaemlékeztek Istennek a családot hordozó szeretetére, és azokra, akik már nincsenek velünk, velünk voltak, de ez volt az utolsó év, hogy velünk voltak itt a földi úton. Jó kívánságokat mondtak, itt áldás kívánásról van szó. Hallották a kürt szavát, ami eszükbe jutatta az evangéliumot, és hálát adtak Istennek, hogy vannak. Isten megteremtette és megalkotta őket. Így hát az öröm és bánat, bűnfeletti szomorkodás és a háladásnak az ünnepe volt ez. És nekünk is, Isten népének ezt mondja az Úr ma, hogy megemlékezzél az útról, ami mögötted van. Emlékezzél meg az útról, amelyen Isten tégedet hordozott. Itt úgy emlegeti, hogy 40 napig hordozta őket, mert hát a népet 40 napig hordozta a pusztában. Mi kevesebb, vagy több napról tudunk, vagy esztendőről tudunk beszámolni. Hát nyilvánvaló, hogy a Gergő kevesebb napra emlékezik vissza. Az öreg Lipcsei néni pedig, aki együtt úrvacsorázott velünk, a 101 esztendőre emlékezhet vissza. Tehát emlékezz vissza a mögötted levő időszakra, amiben az Úr hordozott téged. Emlékezz ezekre a dolgokra, mielőtt elfelejtenéd azokat a jó téteményeket. Mert azért mi nagyon könnyen el tudjuk felejteni a dolgokat. Ez egyrészt korral is jár, de nem biztos, hogy korhoz kötött, életkorhoz kötött, mert annyi újabb esemény ér bennünket, hogy mire feldolgoznánk igazából az egyik esemény, már jön a másik, és utána jön a harmadik, és két hét múlva már nem is emlékezünk arra, hogy milyen nagy dolgok történtek velünk napokkal azelőtt. Azért, amikor Isten valamit cselekszik velünk, akkor ezt gondoljuk végig előtte egy igazából. Egyáltalán tudjuk végig gondolni az Istennek a életünkbe levő dolgait, amiket velünk cselekedett, hogy ez az Isten újja volt, ez az Isten keze volt, és ez nem véletlenül volt, és Isten munkálkodott a mi életünkben. Megemlékezzél mindarról, amit cselekedett veled. Ezért nem volt rossz szám, hogy a régieknek volt érdeklődés ez iránt, és volt szokásban többeknél, hogy naplót írtak. Hogy feljegyzéseket készítettek arról, hogy velük történt. Az édesanyám naplóit olvasgatjuk, amit ő készített, és olyan dolgokat juttat eszünkbe, amikről mi talán nem is emlékezünk már, vagy nem is tudtunk. Emlékezzünk meg a jóról, emlékezzünk vissza a rosszra is, de úgy, hogy a jót is, meg a rosszat is az Úr előtt emlegessük. Mert a jót ő adta, ő engedte, hogy megtörténjen velünk, a rosszban pedig olyan sok jót adott. Ott volt velünk az ő jelenlétével. Emlékezzünk az ő nagy ajándékaira. Most ugye karácsonykor visszaemlékeztünk az ő, ami édesatyánk legnagyobb ajándékára, az Úr Jézusra, hogy őt adta mi nekünk, az ő egyszülött fiát. Vagy adjunk hálát azért, hogy talán ebben az esztendőben ismerhettük meg az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. Vagy hogy ebben az esztendőben még többet kijelentett ezekből a titkokból, amik azelőtt el voltak rejtve mielőttünk, hogy adta a kijelentésnek a lelkét az ő megismerésében. Azt mondja itt a Mózes 5. könyvében az Úr Mózes által, hogy emlékezze meg az egész útról, és a másik részben elmondja azt, hogy emlékezze meg arról, hogy ott álltál a családoddal az Úr előtt. Hogy emlékezzünk most vissza arról, hogy Isten adott nekünk szeretteket, akikkel ott állhattunk az Úr előtt. A családunkra emlékezhetünk, és azokra a drága családtagokra, akik már most nincsenek közöttünk. Emlékezzünk vissza arra, hogy áldást kíséri azoknak az útját, akik hozzá tartoznak. Hogy úgy lehetett végigjárni egy 2016-os esztendőt, hogy Isten áldást parancsolt mellénk. Ezt olvasom a Mózes könyvében, hogy áldást parancsol melléd az Úr. Nem mindenki tudja ezt elmondani. Mert sokakat áldás helyett az átok kísér. És nincs meg az a lelki békességük. Egyáltalán nincs meg a lelki békességük. A lelkiismeretük pont az ellenkezőről tanúskodik. De aki az Isten népéhez tartozik szív szerint, az elmondhatja, hogy áldást parancsolt mellénk az Úr. hogy hallottuk az evangéliumi kürtszót, az evangéliumnak a szavát, és hallottuk a bűnbocsánatról szóló biztos üzenetet, és ez bennünket lelkesített, és fogjuk majd egyszer hallani az ítélet kürtszavát is, de az bennünket már nem fog rettenteni, mert Krisztus megszerezte a bűnbocsánatot és az örök életet, és olyanok lehetünk, mint az a kedves tordasi öreg nőtestvérünk, aki a halálos ágyán azt mondta én nekem, hogy alig várom, hogy meghalljam a feltámadásnak a harsonáit, mert kürtszó, harsona szó fog hangzani, és feltámadunk. És ezt az idős, tőlünk búcsút vevő asszonyt ez lelkesített, hogy egyszer meghallja azokat az utolsó harsona hangokat, ami majd a teljes megváltást és a teljes üdvösséget hozza az ő számára, amikor majd beteljesül az ige, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad, hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által, és így felsorolhatjuk mindezt, és énekelhetjük majd a hála énekünket, hogy jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot művel. Énekelhetjük majd a 167. dicséretünk első versét. Azonban, hogyha a felolvasott ígémet tovább olvasom, ott egy nagyon érdekes dolog állít meg bennünket. Tudnék, azt olvasom, hogy azért viselt téged, vagy hordozott téged a pusztában 40 esztendeig, vagy addig, ameddig vezette téged a pusztában, hogy megsanyargasson téged, és megéheztessen téged. És ez az ember könnyen megáll, és elgondolkozik, hogy hát hogyan is van ez, hogy Isten azért vezetett olyan utakon, hogy megsanyargasson, és megpróbáljon bennünket. Valóban Isten próbálja az övéit. Próbálja, és bizony sanyargatja is, vagy megengedi, hogy sanyargató dolgok történnek az ember testével, vagy akár lelkével is. És mi ezeket is fel tudjuk sorolni. Ezeket a bajokat, amik jöttek, és jönnek is majd. De elmondja, hogy azért sanyargatott meg téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a szívedben. Tudnék, hogyha nem lesz nyilvánvaló, hogy mi van a mi szívünkben, akkor nem érezzük a mi bűnösségünket. Hogyha nem lesz nyilvánvaló az, hogy mi van belül, akkor nekünk nincsen szükségünk bűnből szabadítóra. Akkor nincsen szükségünk megváltóra. Akkor minek az orvos, ha én egészséges vagyok? Minek a bűnből szabadító, hogyha én igaz vagyok? Ezért bármennyire keserves is arra gondolni, hogy Isten megsanyargatott bennünket. Ez azért tette, hogy kiderüljön az, hogy mi bizony bűnösök vagyunk, és méltatlanok vagyunk, és csak akkor álltunk meg Isten előtt, hogyha van mennyei szabadítónk. Hogy átéljük azt, hogy mi csak a Jézus Krisztus segítségével kerülhetünk az Isten közelébe. És miután nyilvánvaló lehet, hogy mi van a szívünkben, hogy méltatlan bűnösök vagyunk, ezután bentünk oda a Jézushoz, és ezután kértük, hogy szabadítson meg bennünket, mert ha nem lett volna nyilvánvalóvá, nem vált volna nyilvánvaló, vagy mi van a szívünkben, akkor soha nem mentünk oda a megváltóhoz. Akkor mi nekünk nem lenne szabadító Urunk, a Jézus Krisztus. És utána tovább mondja, hogy miután megéheztetett téged, utána adott neked enni. Nagyon érdekes ez, hogy előbb meg kell éhezni ahhoz, hogy az ember jó ízűen egyék. És az embernek ki kell éhezni az isteni igazságot, hogy végre rájön, hogy na ez az, ami után vágyódott az én szívem. És valóban miközben annyiféle szellemi meg lelki táplálékot vettünk magunkhoz az élet során, közben a lelkünk egyre éhesebb és egyre szomjasabb lett, és akkor, amikor olyanok voltunk már a pusztában, mint a pusztában levő nép, hogy már szinte elpusztultunk az éhségtől, akkor adta nekünk a mannát. Mert azt olvassuk, hogy és miután megéheztetett téged, mondja a harmadik versben, miután megéheztetett téged, azután enned adta neked a mannát, amit te nem ismertél. Mert miután lelkileg igazán szomjas lett, és éhes lett a mi lelkünk, miután olyanok lettünk, mint akikről a hegyi beszéd beszél, akik éhezik és szomjúzzák az igazságot, mert ma annyi hazugságot vettünk be a mi szánkba és a szívünkbe. Most már éheztük és szomjúztuk az igazságot, az igazi lelki eledet, akkor adta oda a mannát, és akkor tudtam értékelni a mannát. Mert a nép is miután megéhezett, utána tudta értékelni a mannát, de ebben még több van. Tudnék, nem azon kell mostan ámuldozni, hogy hogyan keletkezett a manna. A nép csodálkozott is, hogy mán ez, ezért etimológiája, illetve a manna, valahogy ez egy keletkezik, hogy mán mi ez, hát ez a manna. Ezt így olvassuk a Károli fordításban. Nem az a lényeg, hogy most ez milyen materiából állt össze, mondják a racionalista tudósok, akik mindent megmagyaráznak, hogy valami növénynek a termését hordta oda a szél, de hogy 40 napi, 40 éven keresztül mindig éppen ahhoz a táborhoz hordta azt a növény termését, amit hogyha összegyúrtak abból, olyan kenyeret tudtak készíteni, a legfinomabb, a karácsnál is kellemesebb ízű volt, na hát ez nyilvánvaló csoda volt. De nem ez a matéria most, ami bennünket izgat, hanem miközben a mannát ették, közben valami rendkívüli titok történt velük. Miközben a mannát ették, közben az angyalok eledelét ették. Úgy, hogy miközben jól laktak, tehát valóban táplált őket, ez egy matéria volt, ez egy ehető akármi volt, közben a lelküket is táplált az Isten. Mert ez mennyei kenyér volt. Majdnem mondhatom, szinte sakramentális kapcsolat volt a manna evése és a Krisztussal való kapcsolat között. Mert Krisztus később azt mondta, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere, amely a mennyből szállott alá és eledelt, vagy életet ad ennek a világnak. És így történt, hogy miközben ezek az emberek ezt a csodát átérték, közben Isten lelki módon táplálta őket. Lelki módon ott volt velük, és egész közel lépett ő hozzájuk. Közben szeretetének ezer jeleként megmutatta, hogy szeretlek téged, és gondoskodom rólad. Így énekeljük majd a 167. dicséretünknek a második versét, hogy dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Amikor az Úr az ő csodálatos dús kincseiből adott ajándékot, gondot viselt testükre, de leginkább gondoskodott az ő lelkükről is. És a jövendő, mert a múlt, a jelen és a jövendő benne van ebben a fejezetben, amit felolvastam a Mózes 5. könyvének 8. fejezetében. Azt látjuk, hogy Istennek gondja volt erre a népre, és már megvolt a terve velük kapcsolatban, amikor ők még ezt nem tudták. Ez azt jelenti, hogy te a földön vándorló isteni nép egyik tagjaként még nem tudod, hogy Isten mi jót készítette el te neked. De ő már nagyon jól tudja, hogy mi jót készítette el te neked. Amikor a mannát vették magukhoz, amikor azt ették, és közben lelki kapcsolatban voltak a megváltóval, a Jézus Krisztussal. Közben Isten mintegy bíztatta és bátorította őket, hogy én gondodat viselem most, és a jövőben is gondodat fogom viselni. mint hogyha már ezt mondta volna nekik, amit a Jeremiásnál később így jelentett ki. Jövedődnek is jó reménysége lesz. Így hát rábízhatjuk az életünket mi is Istenre. Kezébe tehetjük az mi életünket, mi, akik egy ilyen pusztai vándorlásban mögöttünk hagytunk egy szakaszt, és neki dőlünk egy új út résznek, új iránynak, egy új útszakasznak. Úgy, hogy közben hiszünk benne, és rábízzuk magunkat. Rábízzuk magunkat, leborulva Istenünk előtt, ezen az estén. Csak róla rebeg az ajkunk, szinte keressük a szavakat, és megtelik a szívünk hálával, amit legjobban úgy tudunk majd kifejezni, hogy énekeljük a 167. dicséretünk harmadik versét, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket áldom. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nem értettük a különböző állomásokat, ami útunk során az elmúlt esztendőben. Nem értettük, hogy mi miért történt velünk úgy, ahogy történt. De rád néztünk, és benned bíztunk, és köszönjük, hogyha a hitet megtarthattuk. És köszönjük, hogy közben tápláltál bennünket a mennyei mannával. Adtad nekünk az igét, és megtanítottál arra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjéből, ami az ő szájából származik. Bármilyen keserves is volt, Urunk, eljutni a bűnbánat könnyeiig, mégis hálát adunk azért, hogy megismerhetjük, hogy mi van a szívünkben. És most már nem mentegetjük magunkat, nem szépítgetjük a mi útjainkat, hanem elismerjük azt, hogy bűnösök vagyunk, és a te bűnbocsátó kegyelmed nélkül semmik vagyunk. Közeledben nem jöhetünk, és a jövendőnknek sincs jó reménysége. De köszönjük, hogy megismerhetünk téged, Krisztusunk, és rád bízhatjuk magunkat, ami egész életünket. Visszaemlékezünk a mögöttünk levő útra, megemlékezünk, Urunk, a családunk eseményeiről, visszagondolunk azokra, akiket elveszítettünk itt a földi életben. Köszönjük, hogy velünk voltak. Köszönjük itt a gyülekezet közösségében is, hogy szeretetben hordozhattuk azokat, akik velünk voltak, és áldásokat adtál mi nekünk ő általuk. Urunk, és a jövőnk is előtted nyitott, mi előttünk még zárt. De ott van a szívünkben a hit, a remény és a szeretet, és így rád bízzuk magunkat, így vezess bennünket át ezen az éjszakán, az óból, az újba. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás és része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és Szent Lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap az esztendő, új esztendő első napján, és az új esztendő első vasárnapján 10 órakor várjuk a testvéreket az Isten tiszteletre. Hirdetem, hogy az előttünk levő héten, kedden és csütörtökön a két bibliórát megtartjuk kedden este 7 órakor, csütörtökön 5 órakor. Hirdetem azt, hogy az azutáni héten, tehát most hétfőt követő héten lesz a imahetünk, ami azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig minden este egy vendéglelkész hirdeti itt az igét nálunk és Budapest több gyülekezetében. Mi lelkészek körbe megyünk, és különböző helyeken fogunk prédikálni. Még a részletes programot nem kaptam meg, de az időpont már biztos, tehát nem az év első, hanem második hetében, hétfőtől péntekig tartjuk az imaheti alkalmainkat. Majd szeretnék a testvéreket egy igével útnak indítani. Mindenkinek egy igét készítettünk, és majd a kijáratnál majd szeretném odaadni a testvéreknek. Lehet, hogy erre kicsit várni kell. Azért kérem, hogy az Isten tisztelet után kicsit még maradjunk itt, és utána az igéket is átadjuk. A záró énekünk már beharangozott 167. dicséretünk, mindhárom verse lesz, utána pedig a szózatot énekeljük el. És utána kérem még a testvéreket, hogy egy pár percig maradjanak itt, amíg az igéket át tudjuk adni.
világ.